Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez a téma a Telex közéleti podcastja, és a mai témánk alapvetően energiabiztonság, olajipar, gázipar, esetleg villamosenergia, és a vendégem Plecser Tamás lesz, az Erste olajipari és gázipari elemzője, és sok szeretettel köszöntök a stúdióba, de még mielőtt rátérnénk a témára, annyit hadd kérjek, hogy ha tudtok, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, illetve aki azt is megteheti, az támogasson bennünket. Tamás, köszöntelek a stúdióba. Nagyon érdekes témáról beszélünk, azt hiszem, hogy a legtöbb embernek ezek a témák úgy jönnek be, hogy mennyire be fog kerülni az üzemanyag, nem fogunk-e fázni, télen lesz-e gáz, de azért bejött most ebbe a nagy témakörbe néhány olyan, hát egyáltalán nem kevésbé fontos kérdés, hogy hát mi lesz a bolygóval, a kibocsátás csökkentéssel, vagy legújabban mi lesz az orosz leválással. Leginkább ezt a jó nagy falatot szeretném érinteni, és hadd kezdjem gázzal rögtön. Ugye mostanában lehetett arról hallani, hogy van egy ilyen fonák helyzet, hogy mi részben, mindenképpen orosz gázt kapunk ugye döntően, leginkább délről, de azért számíthat az nekünk is, hogy Ukrajnán keresztül is érkezett Magyarországra gáz, viszont az év végén lejár az orosz-ukrán gáztranzit szerződés, és hát nehéz azt elképzelni, bár eddig is valahogy tudtak együttműködni ezek a háborúzó felek, hogy hogyan fognak megállapodni. Rövid kérdésem az, hogy látod ennek a megállapodásnak az esélyeit, és egyáltalán miért érinti ez Magyarországot?
Üdvözöllek, Gergő, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is. Igen, ez most az egyik legérdekesebb téma, ugye itt a magyar gáziparon belül is, hogy vajon 2024 végétől kezdve lesz-e ukrán tranzit, és hogyha ez lesz, az milyen formában, milyen jogi módon fog történni, és ez mennyire fogja érinteni a magyar ellátást. Én azt gondolom, hogy mivel a két fél, tehát Oroszország és Ukrajna érdeke az, hogy valamilyen módon ez a kapcsolat fennmaradjon, én azt hiszem, hogy lesz ukrán tranzit. Az viszont szinte biztosnak látszik, hogy a korábbi szerződéses keretek között ez nem fog működni. Legvalószínűbb az az, hogy a két fél meg fog abban állapodni, hogy le fogják szállítani az orosz gázt az orosz-ukrán határhoz. Itt ugye van egy ilyen nagyon fontos kapocs, ahol még mindig működik, és ezen a tranziton keresztül ez a gáz eljut Ukrajnába, itt pedig Ukrajnából mondjuk európai kereskedők elviszik Európa közepső
irányába. De a két félnek le kell ülnie valahogyan, és lesz egy olyan helyzet, amikor találkoznak orosz és ukrán energetikai, gázipari szakemberek, és ők pénzügyi kérdésekről egyeztetnek, vagy már ehhez is valami mediátort kell alkalmazni, vagy valami közvetítő országot, vagy hogy tudsz egy ilyet mai helyzetbe elképzelni?
Én azért el tudom képzelni, hogy szakmai oldalról, főleg amikor mind a két félnek ugye megvan az érdeke, akkor ez működni fog. Ugye erről azért tudni kell erről a tranzitről, hogy ez egy milliárd dolláros bevételt jelentett a múltban Ukrajnának. Most már ugye ez valamelyest csökkenthetett, de még most is jó pár százmillió dollárról beszélünk.
Mert úgy gondolom forgalom arányos, tehát mivel kevesebb a Nyugat-Európába irányul orosz gázexport, emiatt csökkent ennek az értéke?
Igen, ennek csökkent ugye emiatt is az értéke, és hát tehát ez mindig ez egy komoly pénz. Másik oldalról ugye Oroszországnak is ez érdeke, hiszen gyakorlatilag ezzel a lépéssel, amit 2022-ben tett Oroszország, azzal a lépéssel tulajdonképpen, hogy ők nagyrészt felmondták ezeket a Nyugat-Európa irányába történő gázszállításokat. Ezzel valamilyen szinten ők is öngolt lőttek. Ezt ugye már felismerték, tehát hogy 22-ben ők még megfagyasztani akarták Európát, 23 év elejétől viszont visszaálltak arra a korábbi menetre, hogy amennyi gázt tudunk, adjunk el ezeken az exportpiacokon, hiszen ebből van bevétele az országnak, a Gazpromnak és ugye az egész gázszektornak. Tehát most abban érdekeltek az oroszok, hogy minél több gázt eladjanak ezen az útvonalon is.
Igen, ugye itt ezt talán fontos leszögezni, hogy a földgázt azt nem érintették szankciók, tehát itt az, hogy nagyon lecsökkent azon a körülbelül 4 nagy kelet-nyugati vezetéken a forgalom, az olyan okoknak köszönhető, hogy mondjuk az északi áramlat az megsérült, felrobbant, volt, amit valóban az oroszok zártak el, hát most a testvériséggázvezeték az érintett ebben a bizonyos tranzit megállapodás kérdésében, hát leginkább még a déli, ugye a török áramlat és annak a balkáni ága az, amelyik működik. Egyáltalán, ugye mi mindig szeretjük a politikában azt mondani, hogy nem vagyunk egyedül, csak mi vagyunk hangosak, ki az, aki még orosz gázt importál Európába?
De itt érdemes megkülönböztetni a vezetékes földgázt a cseppfolyós földgáztól. Valóban földgázra nincsen európai szankció, tehát gyakorlatilag földgázt az bármelyik tagállam vásárolhat, akár cseppfolyós, akár vezetékes formában Oroszországtól. Érdekes módon egyébként a cseppfolyós földgáz forgalom az még nőtt is 2022-ben és 2023-ban, ami ugye
Oroszország... Hát hiszen annyira lecsökkent a vezetékes, de majd azt is pótolni kellett talán a cseppfolyóssal, gondolom én.
Ez így van, és egyébként Európa, elsősorban Spanyolország, Egyesült Királyság, azok a legnagyobb vevői az orosz cseppfolyós földgáznak. Európa egyébként a legnagyobb vevője összességében is az orosz cseppfolyós földgáznak, Kína az csak a második, és körülbelül fel annyikora a volument vásárol, mint Európa. Vezetékes oldalról valóban, ahol még ugye van kapcsolat, az egyrészt az a török áramlat, ami Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül Törökországba érkezik, majd innen lényegében Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra jöhet gáz, illetve ez a már említett ukrán tranzit. Ezen a két folyosón tulajdonképpen Magyarország, Szlovákia, Ausztria, illetve részben Csehország vásárol még földgázt.
Uh-huh. Németország már nem, mint korábbi nagy vevő.
Németország egyáltalán nem. Uh-huh. Németország valóban egy nagyon komoly vevő volt, hiszen korábban egy 50-60 milliárd köbméternyi orosz földgázt vásárolt. Egyrészt ez ugye fizikálisan is megnehezült, hiszen 2022. szeptemberében az északi áramlat vezetékrendszer.
Mert ez egy orosz-német vezeték volt, úgyhogy ott valami nagyon kiesett.
Annak igen. A nagy része megsemmisült, magának az északi áramlat kettőnek az egyik ága az még épp egyébként, illetve adott esetben lehetne nekik vezetékes gázt hozni az úgynevezett Jamal vezetéken, ezt viszont hát Lengyelország nem igazán támogatja, és hát tulajdonképpen ez volt az első vezeték, amit egyébként lekapcsoltak az oroszok, amikor ez igen, a krízis kitört.
Ugye ha már a gáznál tartunk, akkor még hadd legyen megint egy aktuális kérdésem. Ugye valamikor a múlt héten Szijjártó Péter részt vett az Atom Expo nevű oroszországi atomkonferencián. Most közben eszembe jutott, hogy mire adásba kerülünk, akkor ez már két hete lesz, de mindegy, szóval nem régiben részt vett. És ugye a budapesti amerikai nagykövetség egy ilyen rövid posztban jelezte, hogy hát Szijjártó Péter állandóan Oroszországban tárgyal, és Magyarország sokkal kevesebbet tett az orosz leválás tekintetében, mint más országok, ha jól emlékszem, talán Csehország, Lengyelország volt nevesítve. Magyarország meg rögtön elmondta, hogy hát mindenfelé van vezeték, diverzifikáltuk a gázbeszerzéseinket, te mint semleges oldal, tehát ugye ebben, ebben az erősen kritikus amerikai álláspont és az azt vétózó, vagy az azt ellenpólusozó magyar kormányzati álláspontban szerinted merre van az igazság? Tettünk-e valamit, eleget tettünk, hogy látod ezt a dolgot?
Tettünk sok dolgot. Tehát ha megnézzük, hogy 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag csak egy jó pontról lehetett behozni az országba gázt, ugye ez a Berek-Daróc volt és Ukrajna felől, ma lényegében minden szomszédos országa, kivéve Szlovéniát.
De már az is el van határozva.
Az is el van interkonnektorunk, tehát magyarán azt jelenti, hogy minden oldalról be tudunk földgázt hozni. Alapvetően a probléma abban van, amit én látok, kettő dolog. Egyrészt van egy hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződésünk, amit ugye 2021. októberében kötöttünk. Ezt a szerződést a többi szerződéssel ellentétben az oroszok soha nem szegték meg. Tehát itt, ebben a szerződésben rögzített volumenek percre, órára pontosan megérkeztek mindig Magyarországra.
Bocsánat, hadd kérdezzek bele, a többi szerződés, amit megszegtek, az más országokkal volt, vagy van olyan magyar szerződés is, amit megszegtek?
Nem, olyan magyar szerződés nincs, amit az oroszok megszegtek.
Tehát nekünk jó partnereink maradtak.
Nekünk jó partnereink maradtak, igen, tehát hogy minket mindig kiszolgáltak az oroszok. Ami egyrészt egy áldás, hiszen ugye mindig jött a gáz, másrészt egy átok is, hiszen nincs egy jogalapunk arra, hogy ezt a szerződést felmondjuk. Szemben egyébként mondjuk Ausztriával, ahol mondjuk 2022 nyara és 2023 januárja között a szerződéses volumen 10 és 100%-a között jött a gáz, egyébként naponta változott az a mennyiség, amit éppen akkor kaptak, ilyen véletlenszerűen.
Tehát ők kötbér fizetés nélkül jó eséllyel le tudnak a szerződéseikről lépni, mondván, hogy nem volt jó partner az orosz szállító.
Így van, tehát ők, nekik van egy jogalapjuk kvázi arra, hogy ti annak idején nem szállítottatok megfelelő mennyiséget, ezért nem bízunk bennük. Tehát ez alapján lehet valami jogi procedúrát intani, amellyel tulajdonképpen valamilyen szinten ki tudnak ebből lépni. Mi, nekünk erre nincsen jogalapunk. Ha adott esetben lenne mondjuk szankció az orosz gáz, orosz vezetékes gázzal szemben, akkor lehetne mondjuk egy ilyen force majeure, amivel lényegében ki tudnánk ebből a szerződésből lépni.
Van erre egyébként utalás, hogy ilyen is készülne, vagy ez most nincs napirenden?
Én látok erre utaló jeleket. Hadd mondjam el, hogy mit látok egy kicsit így geopolitikailag. 2024 egy kritikus éve lesz Ukrajnának, hiszen az amerikaiak politikai okokból, az európaiak pedig fizikális okból nem tudnak elég fegyvert szállítani Ukrajnának. Oroszország látja ezt, és készül arra, hogy egy komolyabb inváziót tegyen. Elképzelhető, hogyha ez a májustól induló invázió, ez az új támadás sikeres lesz, akkor erre a nyugatnak válaszolnia kell. Egyik lehetséges válaszlépés az, hogy a gázra is vonatkozik majd a szankció. Én gyanítom egyébként, hogy első lépésben ez a cseprős földgázra fog vonatkozni, a vezetékes földgázra talán egy második lépésben.
Mint az olajnál megint megúszhatjuk.
Igen, de azért van arra utaló jel, és hogy esetleg ezt Európa megteheti. Különösen azért, mert mondjuk vezetékes földgáz esetében ez az említett négy ország, aki még vásárol. Cseppfolyós földgázt ugye vesz több európai, nyugat-európai állam is, de azt ugye lehet pótolni más forrásból, katari vagy amerikai forrásból. Tehát ott ugye fel lehet az orosz földgázt váltani. Itt azért Európa közepén, és ugye ez a másik ok, amit ugye kérdeztél, itt azért jóval nehezebb ezt az orosz földgázt leváltani, még úgy is, hogy megvannak az interkonnektoraink. A számítások azt mutatják egyébként, hogy már most is tulajdonképpen lehetséges lenne ez, viszont ha ezt meglépnénk, az egy nagyon komoly áremelkedést okozna, egyrészt itt a régióban is, tehát jóval drágábbak lennénk, mint mondjuk Nyugat-Európa, valószínűleg az egész európai gázpiacon is okozna egyébként ez egy áremelkedést.
Igen, mert akkor, ha jól sejtem, mert ugye most hiába van mondjuk Szlovákia vagy Ausztria felől vezeték, hát hogyha azon is orosz molekulák érkeztek, akkor még nem vagyunk kinn a vízből. Itt az a kérdés, hogy tudnának-e mondjuk a környező LNG terminálokból német, lengyel, görög, hát a meglévő horvát szállításon, tehát hogy máshonnan érkező anyag is tudna eljönni, és ha tudna, az mennyivel lenne drágább. Hát erre egészen extrém becslések is vannak.
Igen, ezek valószínűleg most még a mostani infrastruktúra mellett egy drágább ellátást biztosítanának. Ami a jó hír egyébként, hogy azért épül a környéken nagyon sok minden. Épül mondjuk északon Lengyelországban Gdanskba egy új terminál, bővítik a görögországi Alexandropulost, ugye küszöbön áll az, a Krüki LNG terminál bővítése, épül a bulgár interkonnektor. Tehát nagyon sok olyan beruházás van, ami szerintem olyan 2027-28-ra már egy ilyen orosz leválást sokkal könnyebbé tenne. Tehát azt hiszem, hogy arra, tehát egy 3 év múlva, 4 év múlva egy ilyen leválásnak már nem lenne sokszerű hatása. Most még azért egy ilyen lépés az itteni árakat valószínűleg jelentősen megemelni.
Igen, és hogy még egy, hát mondjuk úgy, hogy megnyugtató záró mondatot mondjak a gázról, és akkor esetleg áttérhetnénk a kőolajra, illetve az üzemanyagokra, hogy az is biztos, hogy az árak szerencsére konszolidálódtak, és a tárolói kapacitásaink azok nagyon szépen fel vannak töltve. Tehát most nem érzi az ember, főleg nem nyár előtt, hogy nagyon akut helyzet lenne, de azért, hát ugye visszatérve a nyitó kérdésre, hogy mondjuk az orosz-ukrán helyzet, ha mégsem sikerül megállapodni, hiába anyagi érdeke ez akár Ukrajnának is, akkor azért az mindenképpen egyfajta regionális hiányt okozna, ami hát zavart okozhat majd, de talán még nem tartunk ott. Viszont ugyanezt a kérdést, hogyha átfordítjuk a kőolajra, ugye egy bevezető képpel kőolajat két oldalról kapunk, kifejezetten sokat a barátság kőolajvezetéken Ukrajnán keresztül, ugye orosz nyersolajat, illetve kapunk az Adria felől, Horvátországon az említett Krik-szigeti hát kikötő, vagy terminálon keresztül, ugye az Adria kőolajvezetéken. Ugye itt is egy kettős problémát vetnék föl, és nagyon érdekel a véleményed. Az egyik az, hogy ugye hát van egyfajta kötelező átállásunk, hogy egyre több tengeri olajat kéne vennünk, nevezzük úgy, hogy nem orosz olajat. Viszont vitázunk, részben egyébként az ukrán szállítóval is, de a horváttal mindenképpen, mert túlságosan nagy árat kérnek ezért, hát kicsit zsarolnak, vagy kihasználják azt a kiszolgáltatott helyzetet, hogy hát bárhonnan nem tudunk nyers olajat venni. Belevehetjük majd nyilván a magas olajárat is, de ezek a helyzetek mennyire veszélyeztetik a magyar ellátásbiztonságot, nagyon profánul megkérdezve, érezhetjük-e nyáron akár üzemanyaghiány, akár nagyobb ár formájában ezeket a zavarokat?
Én azt gondolom, hogy nem ez lesz az elsődleges oka annak, hogyha emelkedő árak lesznek. Nyilván ezek a problémák megvannak, és ezzel egyébként vannak válaszok is. Ugye a MOL-nak a most nemrég közvetett hosszú távú stratégiájában benne vannak azok a tervek, hogy ők le akarnak válni teljesen az orosz kőolajról. Nem úgy keletű dolgok ezek egyébként. A 2009-es gázválság után a MOL akkori vezetése, ugyanaz, mint a mostani, már döntött amellett, hogy elinduljon egy diversifikáció, és adott esetben, ha nem érkezik a barátság kőolaj vezetékrendszeren keresztül orosz kőolaj, akkor a tenger felől tudják ezt jó részt pótolni. Ennek tulajdonképpen a befejezésére készül a MOL. Erre korábban mondtak is, hogy erre számokat, konkrétan 5-700 millió euró beruházás és 2-4 év. Magát a projekteket egyébként előkészítette a cég, aztán most volt időszak, amikor leálltak vele. Én azt gondolom, hogy próbáltak kicsit bazírozni arra, hogy kapnak erre esetleg Európai Uniós támogatást.
Az biztos, hogy ezt örömmel vennék, ha ebbe valaki társfinanszírozna.
Hát egyértelmű, hiszen ez nekik nem megterülő beruházás bizonyos értelemben. De most a legutóbbi stratégiában ez benne van, és úgy néz ki, hogy 2026-27-re a MOL ezt meg tudja valósítani, tehát teljes mértékben gyakorlatilag a finomítóit le tudja kapcsolni orosz kőolajról, hogyha onnan ez nem érkezik.
Hát igen, csak akkor itt merül föl még erősebben a kérdés, hogy viszont azon a szállítási útvonalon, ami jelenleg az Adria vagy Janaf vezeték, hát normális feltételek mellett kaphat-e elég anyagot, mert ugye ezek még, hát azt hiszem egyik feltétel sem áll fönn.
Igen, ugye itt maga a Janaf oldaláról is vannak beruházási kötelmek. Ezeket egyébként meg lehet tenni, és ez nem olyan nagy, ez 100-200 millió euróról beszélünk. Illetve ami a vita tárgya az, hogy mondjuk hosszabb távon milyen díjak mellett szállítson a Janaf kőolaj vezetéken a MOL, vagy milyen díjak mellett szállíthat a MOL ugye kőolajat. Ugye ez nagyon érdekes kérdés, mert nem csak arról van szó, hogy kőolajat kell szállítani, de ebben benne van az omisai kikötőnek a használata, az ottani tárolókapacitásoknak a használata, illetve ennek a kőolajnak ugye a magyar határig való elszállítása.
Tehát nem feltétlenül lehet összehasonlítani más tranzitdíjakkal, mert alma körte helyzet, mert itt több szolgáltatás van benne, ha jól értelek.
Igen, ugye ezek azért drágítják bizonyos értelemben magukat a szolgáltatást. Ugye az ukrán oldalról, amivel összeszoktuk ezt vetni, ott igaz, hogy jóval hosszabb szakaszról van szó, mert ugye az Adria kőolaj vezeték Magyarországig, ha jól emlékszem, olyan 250-300 km, az ukrán tranzit útvonal az pedig 1500, viszont ott csak tranzit szállítási szolgáltatások vannak, itt pedig ugye egyéb szolgáltatások is. Én egyébként megnéztem a Janafnak a gyors jelentését, mert az egy publikus. A Janafnak ugye két nagy ügyfele van, a szerbiai NIS és a MOL csoport, illetve a belföldön pedig a riekai finomító, ami szintén a MOL. De a cég maga közé tette, hogy mennyi bevételt kap külső partnerektől, ugye ez gyakorlatilag csak a NIS, illetve a MOL Magyarország. Ez alapján nekem azt tűnt ki egyébként, hogy azért az a díj, amit fizet a MOL, az magát az egész finomítási tevékenységnek a nyereségét nem sújtja drasztikusan. Nyilván nem tudjuk, hogy a mostani feltételek mellett erre az idei évre például a horvátok mit kérnek, hiszen ugye még mindig nincs az idei évre megállapodás, annak ellenére, hogy egyébként maga a forgalom az folyik.
Igen, és itt még egy szempontot hadd hozzak bele, aztán majd nyilván elmehetünk a, mondjuk az átlagos fogyasztókat jobban érdeklő témákba, csak ugye a MOL szempontjából talán az nagyon fontos, hogy most elég jók a finomítói marzsok. Tehát, hogyha most belefér, ugye egy magasabb tranzitdíj, és az rögzül, lefelé általában ritkán állapodnak meg a felek újjárba, akkor ugye az a veszély van meg, hogy akkor hát egy sokkal rosszabb iparági környezetben viszont már elviszi a tevékenységüknek a nyereségét. Hát azt minden esetre több cikkben is tudtuk követni, hogy hát elég feszült harc van ebben a kérdésben, és hát amennyire tudom, még a mai napig sincs megállapodás.
Na, nagyon fontos lenne valóban egyébként egy hosszabb távú megállapodás a horvátokkal, és ugye, ha megnézzük őket az egész képet, Horvátországnak az ereje, mondjuk a magyar energetikában, vagy a magyar energetika felé jelentősen felértékelődött, részben emiatt a Janaf vezeték miatt, részben pedig amiatt is, hogy a legközelebbi hozzánk közel álló nagy LNG terminál, a cseppfolyós földgáz terminál is Horvátországban van. Én azt gondolom, hogy nem lenne rossz egyébként akár ezt a legfelső kormányközi szinten megállapodni, hiszen ha ez egy jó megállapodás, akkor ez nagyon előnyös lehet egyébként Horvátországnak is hosszabb távon, hiszen kapnak egy viszonylag hozzájuk képest kétszer akkora stabil nagyvevőt.
Igen. Hadd kapaszkodjak bele egy fél mondatodba, valamikor úgy válaszoltál nekem 5-6 perccel ezelőtt, hogy elsősorban nem emiatt lesz drága az üzemanyag. Hát jön az automatikus visszakérdés, hogy akkor mitől és egyáltalán drága lesz. Hát azt hiszem, hogy most viszonylag magas olajárakat látunk, tehát erre azért van esély, csak nem tudom, mi mozgatja most ennyire.
Igen, ugye valóban a kőolajpiac egy globális piac, és itt globális folyamatok vannak, amelyek mozgatják ezeket a tényezőket. Több dolog ami van, ami azt mutatja, hogy az olajár valószínűleg magas lesz. Én egyébként a saját elemzéseimbe az idei évre 90 dolláros Brent árat becsültem, körülbelül most ott vagyunk.
Vagyunk, igen.
Illetve én azt gondolom, hogy jövőre ez akár 100 dollárig is elmehet, és valószínűleg az lesz az új bázis, ami tulajdonképpen már 2010 és 14 között egyszer kialakult egy olyan helyzet, akkor 3,5 éven keresztül lényegében ez a 100 dollár körüli árszint volt a bázisa az olajárnak. Én azt gondolom, hogy az a cél, elsősorban az OPEC részéről, hogy ide feltornásszák az árat. És azt gondolom, hogy erre ők képesek is, egyrészt azért, mert maga a kartel az sokkal hatékonyabb, mint korábban, másrészt a kartelen kívüli szereplők, tehát a nem OPEC termelők, nem tudnak valószínűleg olyan kínálat növekedést elérni, ami ezt a OPEC szerepet ugye lecsökkenteni. Ennek elsősorban az az oka, amit én látok, hogy az amerikai palaolaj termelők nem képesek már olyan mértékben fokozni a termelésüket, mint amit az elmúlt években láttunk. Ugyanis ez a 2010 és 14 közötti időszak, ennek a 100 dolláros olajárnak az vetett véget, hogy megjelent az amerikai palaolaj szektor nagyon gyors kínálat növekedéssel, és tulajdonképpen ez egy évtizeden keresztül lejjebb tudta szorítani a kőolajárát. Most viszont geológiai okok miatt az amerikai termelők lassan elérik azt a szintet, ami fölé már nagyon nehéz menni, ami fölé már nem igazán tudnak nagy mértékben növekedni, miközben azért a világolaj éhsége továbbra is adott. Tehát ugye a tavalyi évben is több mint 2 millió hordóval nőtt a világolaj kereslete, idén pedig a becslések szerint valahol 1,2 és 1,8 millió hordó per nap közötti növekedés lehet. Tehát az olajra továbbra is szükség van, és úgy látszik, hogy az OPEC-en kívüli termelők már ezt a többletet nem tudják feltétlenül biztosítani.
Ne haragudj, egy pillanatra átveszem a szerepedet, csak pár olyan dolgot hadd említsek meg, ami lehet, hogy nem minden hallgatónak világos. Tehát ugye körülbelül napi 100 millió hordó a világ fogyasztása, tehát amikor 1,8-ról, 2-ről, ilyenekről beszélünk, az gyakorlatilag százalékban is egy ilyen változást jelent, és talán azt se tudja mindenki, hogy 3 ilyen csoport van a olajtermelő országoknál, ugye az OPEC, az olajexportáló országok, körülbelül a világtermelés 40%-a, viszont a kereskedelemben, az export lehetőségben egy sokkal nagyobb rész, Szaúd-Arábia, Irak, Irán, Egyesült Arab Emírségek. Van egy csoport, amit nem említettél, hogy az OPEC Plus, ahol például Oroszország, Kazaksztán, Malajzia, Omán, tehát egy újabb ilyen exportképes csapat, és akkor végül van ez a non-OPEC, azok ugye Egyesült Államok, Brazília, Kanada, akiben bízhatnánk, hogy ezeknek a mahinációit, ezeknek a kartelszerű összefogásait ellensúlyozzák, és egyébként nő is a termelése ennek az utolsó csapatnak, csak azért nem feltétlenül tudják mondjuk azt kivédeni, hogyha Szaúd-Arábia valamit elkezd mahinálni, hogy még visszafogja a termelését, hogy azzal emelje az árat. Ugye ami még a magyar üzemanyagpiacra azért jelentős hatással lehet, szerencsére tényleg ilyen igazi ellátásbiztonsági problémákat mostanában nem láttunk, de hát mi ketten is sokszor beszéltünk róla, az a dízel hiány. Tehát, hogy ez a térség dízelből short, rossz kifejezéssel, vagy idegen kifejezéssel, tehát, hogy abból van hiányjelenség, ez most hogy áll? Mert ugye itt az orosz import hiányzik a régióból.
Ja, hát köszönöm a kiegészítést, valóban egyébként a nem OPEC, az OPEC-en kívüli termelőknek nagyon fontos a szerepük, és ugye itt az utóbbi egy-két évben azért Brazília, Guyana, illetve az Egyesült Államok valóban jelentősen növelte a termelését, és pont azért vagyok kicsit pesszimista, mert azt látom, hogy ezek a szereplők már nem képesek ugyanazt a növekedést biztosítani, mint az elmúlt egy-két évben. De válaszolva a kérdésedre, valóban dízel az a termék, amit ugye elsősorban a szállításnál használunk. Ez a termék nagy mértékben összefügg azzal, hogy hogyan alakul az ipari növekedés. Az utóbbi fél évben az a fajta feszültség, ami a dízelpiacon volt, pont a globális ipari tevékenység lassulása miatt egy picit kezd enyhülni. Most éppen egyébként valamiért megfordulni látszik a kép, és ezt a magyar kutaknál is lehetett tapasztalni, hogy a benzinára az utóbbi néhány hétben nagyon megugrott, ugyanis úgy tűnik a készletadatok alapján, hogy talán a benzinben kezd most hasonló jelenség kialakulni, mint ami a dízelben mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát láthatóan a globális benzin kínálat kereslet az, ami egy kicsit feszültebb. Ennek hatására a benzinnek is az árése ugye megugrott az utóbbi időszakban. Az előrejelzések szerint egyébként a világ gazdasági aktivitása valószínűleg a második fél évben egy kicsit erősebb lesz, és Kínából is például nagyobb ipari tevékenységről szóló adatok jönnek, tehát én el tudom képzelni azt, hogy a második fél évben a dízelben is lesz valami fajta feszültség. Sajnos az látszik, és ez nagyon fontos egyébként megérteni, hogy mind a két termék esetében nagy mértékben megnőttek az árrések, a termék, illetve a nyersolaj között. Tehát ez most például a dízel esetében egy 35 dollár per hordót jelent, a benzin esetében pedig körülbelül olyan 25 dollárt jelenleg. Magyarán szólva, ha egy hordó brand típusú kőolaj 90 dollár, akkor mondjuk egy hordó dízelolaj, az pedig 125 dollár, ugye ebből jön ez a különbség, ez a 35 dollár per hordó. Érdemesebb egyébként nem feltétlenül a nyersolaj árát figyelni, hanem ezeknek a termékeknek az árát. Különösen az utóbbi 2-3 évben nagyon nagy mértékben megnőttek ezek a különbségek. A dízel esetében például historikusan ilyen 15 dollár körüli különbség volt 2022 előtt. 2022-ben volt olyan pillanat, amikor 80 dollár volt a különbség, tehát 110 dolláros olajárhoz 190 dolláros dízelár tartozott. Úgyhogy ezek a termékek sajnos jobban emelkednek láthatóan a piacon, mint a nyersolajára.
Hát igen, mindez azt is jelenti, csak hogy egy befektetői tippet is adjak, hogy akkor vélhetően mondjuk a ezzel foglalkozó cégeknek Magyarországon nyilván a MOL jut eszünkbe, hát az ő árésük is akkor jobban emelkedik, hogyha ugye a végtermék és az input között nő az árés. Pont a napokban olvastam a portfólión, hogy azt hiszem 9 havi, nem tudom, csúcsáron is volt a MOL árfolyama, bár hozzátehetjük zárójelben, viszont annyi adót kap, annyi külön adót kap a cég, hogy azért ezt az extra nyerességet, ezt elég nagy részt hát azért el is veszi a magyar állam. Ugye egy másik kérdés, és majd mindenképpen szeretnék egy picit az elektromos árammal is foglalkozni, mert hát ugye a foszilis piac ehhez is kapcsolódik, mert gázból is állítunk elő áramot. De mindesetre egy másik kérdés, hogy a szankciók megítélésénél örök kritika, vagy gyakori kritika, hogy valójában ugyanúgy eljut Magyarországra például, ezt egy kicsit finomítom, mondjuk az orosz dízel, de az történik, hogy sokkal nagyobb szállításra, mondjuk elmegy a nyersolaj Indiába finomítanak dízelt, eljön az Indiában finomított dízel, mivel betartják a szabályokat, vélhetően nem az orosz olajból finomított dízel, azt majd használják a belföldi piacon, de mondjuk a közel-keletről megvásárolt olajból finomított dízel eljut, sokkal nagyobbak a szállítási útvonalak, és hát végül is az oroszok is a pénzüknél vannak. Erre mindig elmondják az EU tisztviselői, hogy nem az olaj kínálatot akarták csökkenteni, hanem az oroszok bevételeit, tehát azért nehezítik a terméket. Ezt a kérdést hogy látod? Tehát jogos az a kritika, hogy valójában még egyfajta környezetszennyezési többlet teherrel is, de mindenki a pénzénél van, vagy azért hatásosak a szankciók?
Ugye ez a szankciós ügy, ez egy nehéz kérdés, mert Oroszország nagyon nagy szereplő. A globális nyersolaj export 14%-a Oroszország. Tehát hogyha a nyugat erőlködne és megpróbálna ezt teljesen elzárni, valószínűleg sokkal hatékonyabb intézkedéseket lehetne tenni, mondok majd egy-kettőt esetleg, ha érdekel. Viszont ez azt okozná, hogy az egyik legnagyobb exportőrt kizárná a világpiacról, ez pedig a mostani feszült olajipari helyzetben jóval nagyobb árakat hozna. Tehát hogyha mondjuk az oroszokat kizárnák erről a piacról, én azt gondolom, hogy a mostani árak átduplázódhatna is.
Megtörténne az, amit a szaudiak mindig akarnak, igen, hogy úgy csökkenne a kínálat, hogy emelkedne az ár.
Igen, és ez valószínűleg mind a nyugati, mind pedig a globális délnek a szereplőit nagy mértékben felháborítaná, és nagy mértékben zavarná, és magának az egész szankciós politikának, meg a háborúnak a támogatottságát nagy mértékben visszavetné. Tehát ilyet nem akarnak. Maga egyébként Janet Yellen, ugye az amerikai pénzügyminiszterrel találták ki ezt az ötletet, hogy az orosz kőolaj mennyiséget ne szankcionáljuk, az menjen továbbra is ki a piacra, de az oroszok költsége növekedjen meg, illetve az elérhető árbevétel csökkenjen. Úgy tűnik azonban, hogy maguk az oroszok is tanulékonyak, megtalálták a kerülőutakat, tehát lassan látható az, hogy ezek a lépések igazából nem hatékonyak. Tehát az orosz kőolajról ugye tettek egy 60 dolláros árplafont, igen, ársapkát, ezzel szemben most az orosz kőolaj 80 dollár fölött forog. Van egy diszkont egyébként, és ez jóval nagyobb, mint korábban. Korábban 2-3 dollár volt a Brent és az Urál közötti diszkont, most pedig ez mondjuk 10 dollár. De láthatóan azért a 60 dollártól nagyon messze vagyunk. Még egyszer hangsúlyozom, lehetnének sokkal hatékonyabb szankciók. Mondok egy példát. Az orosz kőolaj export 70%-a az európai kikötőkből megy a világpiacra. Ez azt jelenti, hogy vagy a Fekete-tenger, ott Novorosszkijszk, vagy az északi, vagy a Balti-tenger, ami Primorsk, Usztluga kikötőit jelenti. Ezek a hajók mind európai utakon mennek keresztül. Tehát vagy a dánszorosokon keresztül jutnak ki a világpiacra, vagy ugye a görög vizeken keresztül. Nyugodtan mondhatnak.
Boszporuszon keresztül, nem?
Vagy igen, Boszporusz, Dardanellák, és ott nyilván igen, utána végig ugye a görög vizeken keresztül kell menni. Most mondhatnál nyugodtan akár Dánia, akár Görögország, hogy környezetvédelmi okokból mondjuk ellenőrzi ezeket a hajókat. Valószínűleg a hajóknak a 90%-a megbukna. De ha ezt megtenné, akkor ugye egy olyan komoly áremelkedést okozna, amit nyilván nem akarnak bevállalni a döntéshozók. Ez egy környezetvédelmi katasztrófa egyébként, ami folyik, hiszen Oroszország összevásárolta az összes kiselejtezett tankert, amikor ez a háború ugye bekövetkezett, és a szankciók felmerültek.
Mert sokan már nem viszik el az olajukat, kellett egy saját flottájuk, volt saját flottájuk, azt tudom, de hogy kellett bővíteni a saját flottájukat?
Igen, hiszen például a szankciók hatására ugye nem az európai piacokra szállítják ezt a kőolajat, hanem jóval messzebbre, tehát kellett több hajó, kellett más jellegű hajó. A hajózási cégeknek egy jelentős része nyugati volt, aki ugye ezeket a forgalmat biztosította. Ott is vannak különböző korlátozások, tehát ők például $60 fölötti olaj esetén nem szállíthatnak.
Igen, megint ne arra, hogy megszakítalak, csak ezt előbb tisztázni akartam, és majd javíts ki, ha rosszul mondom, hogy ugye a nyugat által diktált $60 ársapka, az nyilván nem azt jelenti, hogy meg tudják mondani, hogy nem tudom, Oroszország és India miben állapodik meg, hanem ez egy olyan ársapka, hogy a nyugati szereplők, tankercégek, biztosítók nem működhetnek közre egy $60 feletti üzletbe. Ugye? Tehát ez egy ilyen szankció, tehát nem tudják valójában befolyásolni az árakat, csak a saját szereplőiket tudják limitálni, hogy $60 feletti üzletben nem működhetnek aktívan közre.
Igen, ez pontosan így van, tehát ugye ez úgy működik a szankció maga, hogy azokat a feleket próbálja sújtani, akik ugye ebbe a közvetítő szerepbe benne vannak. Vannak egyébként változások is, például tavaly decemberben Egyesült Arab Emirátusnak több bankját kizárták, vagy megfenyegették a kizárással a dollárrendszerből. Ugye ezek végezték például India és Oroszország közötti kereskedelmnek az elszámolását. Ennek hatására különben most India nagy mértékben elkezdte csökkenteni az orosz kőolaj vásárlást, egyszerűen azért, mert nem bírnak elszámolni fizikailag.
Tehát Amerika besegített a szankciókba azzal, hogy egy pénzügyi szankciót is kilátásba helyezett, ami az elszámolást megnehezítette, dubai bankok nem tudnak közvetíteni, és hát ezt tőled tudom, azért merem idézni, az oroszoknak meg az volt a problémája, hogyha közvetlenül rúpiába fizet az indiai vevő, azzal nem nagyon tudnak mit kezdeni, mert nincs olyan indiai termékkínálat, amit az oroszok megvennének.
Igen, pontosan ez a baj, hogy a két ország között van egy aszimmetria a kereskedelemben. Oroszország sokkal nagyobb értékű terméket, kőolajat és kőolaj
és fegyvert.
És fegyvert ad el Indiának, mint amennyi indiai terméket vásárol Oroszország. Nyilván a dollár elszámlásnak ez az előnye, hogy a dollár az univerzálisan felhasználható. Most viszont ugye ez a szankciók miatt ez a dollár elszámolás nem működik. Próbálták például a dirham elszámolást, vagy például korábban Irán esetében sok esetben fizikai arany elszámolás történt. Nyilván ezeknek a módszereknek azért a hatékonysága az nem ugyanaz, mint amikor egy pénzügyi elszámolás
egy stabil. De hiába küzdenek ezek a, főleg ugye ezek a BRICS országok, Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, most már biztos más a kategória, a dollár hegemóniája ellen, de aztán saját maguk is beleütköznek abba, hogy hát valójában ők is csak a dollárban bíznak, tehát egymás pénznemével nem annyira tudnak mit kezdeni. Még egy szankciósat hadd kérdezzek, mert ugye amiben nagyon bízott a nyugat, hogy a technológiai szankciók azok hatékonyak lesznek. Tehát ugye akkor, amikor olajfinomítót kell karbantartani, amikor egy vezetékkel probléma van, akkor az oroszok hát nagyon gondba lesznek, ha nincsen nyugati szakértelem utánpótlás. És ez most azért jutott eszembe megint ez a kérdés, mert az utóbbi napokban ugye lehetett arról hallani, hogy az ukránok drónokkal orosz finomítókat támadnak, és hogy talán valóban, nem most az ember a pusztításnak drukkoljon, vagy ne drukkoljon, de hogy ez tényleg gondot okoz az oroszoknál. Hogy látod ezt? Tehát ez be tudják kerülő úton szerezni ezt a technológiát, vagy ezzel tényleg meg lehet őket fogni?
Ez a terület az, ahol Oroszországnak nagyon nagy a kitettsége, és én azt gondolom, hogy ez az érzékenység ez meg is fog maradni. Ugye az orosz finomítói szektort a 2000-es évektől alapvetően nyugati cégek újították fel. Itt gyakorlatilag tucatnyi céget kell érteni, ezek főleg nyugat-európai meg Egyesült Államok beli cégek. Az összes finomítói technológia, a jó minőségű az alapvetően itt van. Mivel ezeket a cégeket, meg ezek a cégek nem vállalják be ugye azt, hogy megkerüljék a szankciókat, itt nagyon nehéz pótolni a dolgokat. Ha mondjak egy konkrét példát, vagy a Nizsnyi Novgorodban egy finomító, ami a Lukoilé. Nagyon nagy szerepe van ennek a finomítónak az oroszországi benzinellátásban. Ez a finomító már januárban a nagy karbantartás során az egyik úgynevezett FCC egység, ami a benzintermelésért felelős, ott tönkrement állítólag egy turbina benne. Azóta nem tudták helyrehatenni. Emellett egyébként ez a finomító márciusban kapott egy dróntámadást is. Egyelőre látszik az, hogy például a benzin esetében Oroszország komoly gondokkal küzd, nem véletlenül márciustól fél évre benzinexport tilalmat rendeltek el az oroszok, és egyszerűen nincs annyi benzin a belső piacra se feltétlenül, amennyi szükséges. Maga az jelenség különben már korábban is fennállt, 2017-18-ban a nyár végén a nagyvárosokban már benzinhiány volt Oroszországban, és hát ez a mostani dróntámadás, illetve ez a karbantartási nehézségek, amiatt, hogy ugye szankcionált eszközt nem tudnak beszerezni ezektől a specializált cégektől, ez okoz egy komoly gondot számukra. Én azt gondolom, hogy termékük lesz egyébként az oroszoknak, csak lehet, hogy magas minőségű terméket nem fognak eleget előállítani, és azért ez a lakosság, vagy éppen a mezőgazdaságra komoly hatással is tud lenni majd ebben az országban.
Hát nagyon érdekes, amit mondasz, és nem akarok túl messzire menni a képzett társításaimmal, de az jutott eszembe, hogy azt hiszem a Lukoil az a cég, ugye korábban a legliberálisabb, vagy a legnyugatiasabb orosz olajcég, ahonnan a legtöbb menedzser érezte úgy az utóbbi időben, hogy jó lenne kiugrani az ablakon. Hát, hogy most ez valami japán jellegű önkritika gyakorlása volt, vagy őket tették felelőssé ezekért az ellátási zavarokért, azt nem tudom, de hát ha nem tévedek, talán három vezető is ugye ettől a cégtől halt meg gyanús körülmények között. Hát ez inkább csak egy megjegyzés volt. Többször szóba hoztam már, hogy az elektromos áramról is szeretnék beszélni, és azt hiszem ez egy olyan kérdés, ahol hát egyszerre zajlik szintén egy fosszilis leválás, tehát egyre kevésbé szeretnénk, bár éppen fejlesztünk is gáz erőműveket, de egyre kevésbé szeretnénk fosszilis forrásokból áramot előállítani, viszont itt határozottan a gázból volt fogyasztás csökkentés is, de itt határozottan növekedésre számítunk, nem utolsó sorban ugye az akkumulátor klaszter ideinvitálása miatt. Érdekelne erről is a véleményed, meg arról is, hogy gyakorlatilag vannak tervek, amik már ott elég irreálisak, hogy 2030-tól mondjuk a Paks 1 és a Paks 2 párhuzamos működését prognosztizálnánk, nagyon sok napenergiát, lehet, hogy lesz nem tudom milyen szivattyús tározónk, beszéltek korábban azeri zöld áramról, tehát van egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy nagyon nagy projektekkel egyfajta megoldás a energia és klímatervbe, de közben az is látszik, hogy ez hát elég sok sebből vérzik, vagy eléggé kockázatos. Hogy látod te a villamos energiapiacot? Mennyire marad ez egy fosszilis hatósugarú vagy alapanyagellátású technológia, és mennyire egyáltalán mennyire jó ez az akkumulátoros, ez az ipari beszállítói stratégiánk, és mennyire fedezhető ennek az energia szükséglete?
Hát nagyon sok kérdést teszel fel.
Bocsánat, én is éreztem.
Talán azzal kezdeném, hogy ugye alapvetően valóban az elektromos áramára Európában és a világ több részén is nagy mértékben a fosszilis alapoktól függ, ugyanis a marginális áramtermelés, a kiegyenlítő energia az alapvetően földgáz alapú. Van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy a földgázárnak legalább a 2,5-3-szorosa kell lennie az elektromos áramnak, ahhoz, hogy ezeket a földgáz alapú erőműveket bekapcsolják a szereplők.
Ez ilyen energia egyenértékesből, hogy lehet ezt összehasonlítani?
Igen, ez energia egyenértékesből, illetve magáknak a földgáz erőműveknek a konverziós képességéből jön, tehát a legjobb földgáz erőmű az mondjuk olyan 0,55-0,6-os konverzióval működik, tehát mondjuk ennek megfelelően tudja a földgázból az elektromos áramot eleválítani. Most ez a kapcsolat valószínűleg a jövőben gyengülhet, hogyha bővül annak a mennyisége és a minősége, hogy milyen energiatárolási, elektromos áramtárolási lehetőségünk lesznek. Tehát a képül egy komoly akkumulátor telep mennyiség, illetve ha felépülnek egyéb megoldások, szivattyús energiatárolók, akkor ez a kapcsolat, ez gyengülhet a fosszilis energia, illetve az elektromos áram között. Visszatérve a másik kérdésedre, Magyarország esetében nagy mértékű elektromos áramfogyasztás növekedés látható. Ennek legalább 3 vagy 4 forrása van, hogy elektrifikálni szeretnénk a háztartások egy részét, a fűtést. Elektrifikálni szeretnénk a közlekedést. Nőnek új technológiák globálisan, ugye ez a például az AI, ami rendkívül nagy fogyasztó, illetve Magyarország esetében még látható, hogy 2010 óta egyre inkább az energiaintenzív iparágak felé mentünk el, és a most bejelentett új beruházások, akkumulátorgyárak, elektromos autógyárak is ezt a trendet fogják erősíteni. Ugye a minisztérium, az energetikai minisztérium becsülte is 2030-ra a fogyasztásnak az alakulását. A mostani 42-44 terawattóráról tulajdonképpen 60 terawattórára fog menni föl 6 év alatt az elektromos áram fogyasztásának az országnak, az ő becslésük szerint. Nyilván ebben benne van az, hogy ezek a nagy beruházások, tehát a kettőtől kezdve, mondjuk a szegedi Biden át, ezek mind megvalósulnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kihívás lesz különben az országnak. Én becsültem egy olyat, hogy ehhez a következő egy évtizedben, hogy ezt az igényt kielégítsük, legalább egy 30-35 milliárd eurót kellene az országnak beruházni, energiatermelő és különböző egyéb egységekbe, főleg a hálózatba. Ez az utóbbi egyébként egy nagyon fontos ügy. Egész Európában a legnagyobb lemaradása az energetikai beruházásoknak az a hálózatban van. Ez egy nagyon nagy pénz, ez egy jóval nagyobb pénz arányosan, mint amit az elmúlt egy évtizedben erre költöttünk. Ebben benne van egyébként a Paks 2 megépítése, benne van Paks 1 életmű hosszabbítása, egy szivattyús energiatároló képítése, 3 gázalapú erőmű képítése, legalább egy 5 milliárd euró mondjuk a hálózat fejlesztésbe, és benne van egyébként egy jó pár egyéb beruházás is megújuló energiába. Ennek a nagy részét egyébként valószínűleg az MVM csoportnak, illetve a magyar államnak kell ebbe beletenni. Egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy ők ezt honnan fogják finanszírozni. Én is azt látom, hogy ehhez mondjuk orosz vagy kínai pénzt nehéz lesz szerezni. Ők nem ilyen projektekre szeretnek adni, ők arra szeretnek adni, mert az ő stratégiájuknak ugye megfelelő. Nyilván a Paks 2-re kaphatunk.
Az ugye orosz pénzből lenne kaphatunk. Elvileg finanszírozva, csak hát kicsit kétséges.
Kétséges, hogy igen, az is kétséges, hogy hogy jön össze. Én azt hiszem, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy mondjuk a tőkepiacok felé visszük el ezeket a célokat. Itt picit beleütközünk abba, hogy ugye a tőkepiacok a kiszámíthatóságot és az átláthatóságot szeretik. Mi nagyon örülnénk neki, mint ugye befektetési szolgáltató. Én azt gondolom, hogy ez az út lenne a leginkább járható. De mondom, ehhez azért egy szemléletváltás is kéne, illetve olyan politikai kérdések is felmerülnek, hogy mi legyen a rezsicsökkentéssel. Én azt gondolom, hogy legalább átláthatóvá kéne tenni a rezsicsökkentést ahhoz, hogy mondjuk egy tőkepiaci finanszírozás megvalósítható legyen.
Hát igen, a Európa legalacsonyabb ára áramba vagy gázba ugye nagyon jól hangzik, de hát azért az energiahatékonyságot nem feltétlenül segíti. Amikor ugye a vezetékek hát fejlesztésének és annak a finanszírozási igényéről hát beszéltél, akkor ez rögtön eszembe jutott, hogy konkrétan most ugye az a helyzet, hogy nagyon szeretnénk növelni a megújuló kapacitásokat. 2030-ra, ha jól tudom, az a terv, hogy már a termelés 29%-a megújuló forrásból származik. Ez egyébként azt jelenti, hogy kapacitásokban már a kapacitások fele megújuló lesz, csak ugye azoknak kisebb a kihasználása, mint mondjuk egy nukleáris erőműnek. Na ehhez képest most ott tartunk, hogy nem tud a hálózat fogadni új napprojekteket, új csatlakozási pontokat nem lehet rá igényelni, szélből meg egy nagy, integrált, valószínűleg Győr környéki hát csatlakozásra lesz lehetőség, de hát finoman szólva se látszik az, hogy most bírnánk hát fogadni megújulót. Nem állom meg, hogy azért egy ilyen big picture-ös kérdést feltegyek, hogy tudom, hogy nehéz erre röviden válaszolni, de ha ez ilyen nehéz, akkor hát tényleg ez Magyarország útja, az energiaintenzív, nem tudom, beruházások vonzása, vagy te látsz valami olyasmit, ami mondjuk, hát hogy is mondjam, környezetbarátabb, vagy az adottságainkhoz jobban passzol?
Én nem feltétlenül ezt az utat javasolnám, hogyha mondjuk tanácsadást adnék a kormánynak. Politikailag valószínűleg egyébként ez egy jobb út, rövid távú politikai célok elérése érdekében. Hosszabb távon ez rögzíti az ország lemaradását, illetve ennek a közép jövedelem csapdának az elérését. Hadd mondjak még egy kiegészítést, amit mondtál az előbb. Magyarországon valóban az elektromos áram a legolcsóbb a lakosságnak. Viszont a nagykereskedelmi ár, amivel az ipar, illetve a nagyvállalatok és kis középvállalatok szembesülnek, ez Európában az egyik legmagasabbak között van. Tehát van egyfajta ilyen keresztfinanszírozása ennek a dolognak. Ezért is kérdés, hogy ez a rezsicsökkentés mennyire fenntartható ebben a mostani formában.
Hát igen, ugye a keresztfinanszírozásra még ha folytathatom a gondolatot, ugye az is egy érdekes dolog, hogy az átlagfogyasztás alattiaknak a gázára az egy egység, ehhez képest aki a piaci árat fizeti, az mondjuk nem tudom, 7 egységet fizet, és miközben az első valóban most az európai a lecsökkent európai árak alatt van, viszont annyira túlfizetnek az átlagfogyasztás felettiek, hogy az hát bizonyos szempontból igazságtalan, bár erre mindig van egy olyan érv, hogy korábban sokkal magasabb árak mentén tettük be a gáztárolókba a gáz, tehát az a molekula, amit most elfogyaszt egy fogyasztó, az lehet, hogy ilyen áron érkezett, de hát a tőzsdei ára összehasonlítva, hát ez rendkívül drága, nem tudom, hogy ez mennyire tartható fel, vagy mennyire igazságos, de mindenképp egy furcsa helyzet.
Hát teljesen egyetértek, és valóban jól mondtad, ugye 102 forint körül van egy köbméter ára, ugye az átlagfogyasztás alatt is 757 forint, ha jól emlékszem a pontosan számra, ugye e pont fölött, teljesen átláthatatlan, értetetlen rendszer. Én azt gondolom, hogy inkább egy olyan rendszer fele kellene egyébként menni, ami alapvetően Nyugat-Európában is van. Tehát magyarul mindenki fizeti a piaci árat, és ehhez képest kapnak különböző fogyasztói csoportok különböző kedvezményeket. Tehát ezt lehet szociális alapon, lehet gyerekszám alapján, nagyon sok módszer van, és nagyon sok elképzelés van. Ez szerintem egy sokkal jobb, hatékonyabb rendszer lenne, és nyilván ezeket a piaci árakat időközönként, negyed évente, fél évente, évente ki lehetne egészíteni, vagy ki lehetne vagy változtatni lehetne, ahogy éppen valóban a piac változtatja az árakat.
Igen. Utolsó kérdésem, ugye energia szuverenitásról, magyar ellátásbiztonságról beszéltünk. Van egy terület, ami hát kicsit olyan lesajnált, vagy nem olyan jelentősnek gondolt terület itt az elmúlt évtizedekben, de most azért határozottan van egy kormányzati szándék ennek az erősítésére, a hazai kitermelésre gondolok, tehát ugye így az elmúlt másfél évben hallottunk is fúrásokról, Békés, Vecsés, gáz, olaj, lelőhelyekről, de hát azért szakmában néha meg azt hallom, hogy az is óriási teljesítmény, hogyha a korábbi szintet föl lehet tartani. Ebben mennyire hiszel, vagy mennyire hát lehet érdemi a magyar szénhidrogén termelés?
Hát sok lehetőségünk van. Egyrészt ugye valóban nagyon komoly földgáz lelőhelyek vannak Magyarországon. Sajnos a technológia nincs ott, hogy ezeket ki tudjuk termelni, de nyilván figyelni kell a változásokat, és hogyha van erre előremutató technológia, akkor meg kell ezt próbálni. Annak idején ugye a MOL-nak voltak becslései többek között erre a bizonyos nem konvencionális földgázra, 600 milliárd köbméterről beszéltek ők annó. Tehát ugye ez durván 60 évnyi magyar fogyasztás jelent. Köszönben is vannak lehetőségeink, itt ugye a nagy probléma az az, hogy az Európai Unió teljesen szembe megy ezzel, tehát én azt hiszem, hogy ezt megpróbálni mondjuk a mátrai lignit vagyont újra feldolgozni, ez nem egy könnyű feladat, és lehet, hogy ennek a haszna az jóval eltörpül azzal szemben, ugye, hogy gyakorlatilag negatív kép alakulna ki Magyarországról, tehát én ebben nem feltétlenül gondolkodnék. Ahol nagyon nagy lehetőségeink vannak, és erre ugye van erre mutató jel is, az az energiatakarékosság. Tehát ugye a magyar lakosság több mint 3 milliárd köbméter földgázt fogyaszt, megfelelő szigeteléssel, megfelelő energetikai ingatlanokkal, ez akár lefedezhető lenne mondjuk 2030-ra. Tehát én azt hiszem, hogy ez az út lenne inkább, ami előremutató lenne, és ez segítene abban, hogy ezt az energiafüggetlenséget növeljük.
Amikor beszélgetünk, ugye nem ma fog adásba kerülni a mi beszélgetésünk, pontosan ugye ma jelentették be, hogy újra van otthon felújítási program, ami ezúttal már teljesen hát ilyen energiaspórolással összekötött program, tehát ugye szigetelés, fűtés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, tehát nem tudom, hogy pontosan mit lehet kezdeni egy 100 milliárd forint körüli programmal, de az, hogy lesz ennek is ilyen hatása, az mindenképpen pozitívum. Illetve hát egy olyan dolog van, amit mindenki szeret, csak sajnos azért, ha őszinték vagyunk, talán a mérete nem annyira nagy, az ilyen teljesen hazai és teljesen tiszta technológiák. A geotermiára gondolok, ahol azt mondják, hogy mondjuk a, nem tudom, talán 6 petazsúl, de lehet, hogy rossz számot mondok, az évi termelés, de hogy ahhoz képest azért érdemben nagyobb lehetőségeink vannak. És hát ugye minden olyan, ami persze külön-külön mind vitatott, a biometán, vagy a biodízel, nem tudom, a használt sütőolaj, vagy a kukorica felhasználása valami fajta import fosszilis üzemanyag kiváltására, az azt gondolom, hogy a maga szintjén, vagy a maga helyén természetesen nagyon pozitív, azt persze nem gondolom, hogy ez a fő problémáinkat megoldaná, de a sok kis elemből tevődhet össze végül is a megoldás.
Én ezzel teljesen egyetértek, én is azt gondolom, hogy egy mixbe kell gondolkodni. Egyébként a számítások azt mutatják, hogy a megtakarított energia az, ami adott esetben a beruházásokhoz képest a legnagyobb megtérülést hozza Magyarországon. Tehát ebben kellene talán leginkább gondolkodni. Nyilván azt követően azon kellene törnünk a fejünket, hogy az energia kínálatot hogy tudjuk egyre inkább a magyar forrásokból biztosítani. A geotermiában nagyon jó lehetőségeink vannak, említetted a szélenergiát, arra is vannak számítások, hogy ez potenciájában bőven akár a magyar fogyasztást is finanszírozza, vagy fedezze, és hát nyilván egyéb lehetőségeink fosszilisban is ugye adottak. Azt hiszem, hogy ha ezeket így meg tudjuk egyben valósítani, akkor ez a fajta függetlenség ez nagy mértékben tud nőni.
Kormányunk nagyon sokat beszél függetlenségről, szuverenitásról. Azt hiszem, hogy abban tényleg egyetérthetünk, hogy energiában a több magyar kínálat és a kevesebb magyar kereslet az egyaránt hát valóban a játékterünket, vagy az esélyeinket növeli. Lecser Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Gyere máskor is, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. Kedves nézőinknek és hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Ha tehetitek, akkor támogassátok a Telexet, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra. 2 hét múlva újra téma. A viszontlátásra, a viszonthallásra.